fél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Büntetőeljárást indított a csíkszeredai rendőrség három ember ellen, miután pünkösd vasárnap délután gépkocsikkal felhajtottak a csíksomlyói hegynyerekben található szabadtéri hármas halom oltárra, közölte kedden a Hargita megyei rendőrség. A civil Csíkszereda a Facebook csoportban közzétett fényképen azt látható, amint három terepjáró parkol a szabadtéri oltáron, miközben utasaik, több felnőtt és gyerek az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség hivatalból indított eljárást az ügyben vallási helyek és tárgyak meggyalázásának bűncselekménye miatt. A felvétel alapján beazonosított három elkövető Hargita megyei lakos. A Székelyhon portál keddi beszámolója szerint az egyik elkövető bocsánatot kért az incidensért, hangsúlyozta, hogy tettüket nem rossz szándék vagy gúny, hanem inkább meggondolatlanság vezérelte. A csíksomlyói hegynyerekben található hármas halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, melyen több százezer zarándok szokott részt venni a Kárpát-medencéből és a világ minden tájáról. Szlovákiában rendkívüli, egyes régiókban sok évi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológia Intézet közlésére hivatkozva a Szlovák Közszolgálati Hírügynökség. Az extrém szárazság főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható. A helyzet a meteorológusok szerint a legrosszabb a nyugati Kárpátok, illetve Árva régióban és a Zemplén térségében. A Fogyasztóvédelmi Hatóság ismét fellép a repülőjáratok késései és a panaszok miatt. Az idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutas jogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések ellenőrzésére a hatóság, a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a fogyasztóvédelem keddi közleményében. Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, melyek célja az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése. A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap a telefonos ügyfélszolgálatok működése, figyelmeztetett a hatóság. A járattörlés és három órát meghaladó késés esetén kártalanításra is jogosultak az utasok. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró. amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesíti a légitársaság, írásban kell bejelentést tenni a vállalkozásnál, majd ezt követően kell a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez fordulni, javasolta a fogyasztóvédelem. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányzárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte a közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás. Május 27-től a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon kezdődik a munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többlet menetidővel jár. Hozzátette, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasok eljutását, például Miskolcról Debrecenbe. Az autópályán közvetlen autóbuszjáratok is közlekedni fognak. Aki ebben az időszakban Debrecen és Miskolc között tervez utazást, tájékozódjon az eljutási lehetőségekről. Hegyi Zsolt ismertette, hogy ezek a saját forrásból megvalósuló beruházások alapvetően a karbantartás kategóriájába tartoznak. Hozzátette, azért végzik el ezeket, hogy a vasútvonalak eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani.
Az időjárásról.
Csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esni nem fog. Szerdán sok napsütésre és kánikulára készülhetünk, de késő délután egy hideg front érkezik élénk, főként az ország északi felén erős széllel. Elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Szerdán napközben 30-35 fok lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. We'll be right back. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A nyári szezon közelettével ismét élénkül a diákmunkapiac. 2026-ban az átlagos diákmunka órabérek bruttó 2200-2500 forint között mozognak. De speciális tudást, nyelvismeretet vagy jogosítványt igénylő feladatkörökben ennél magasabb óradíjak is elérhetők. A havonta átlagosan 4000 diákot foglalkoztató Mindiák Szövetkezet adatai szerint ugyanakkor a nyári szezonban a legtöbb diák munka már a minimál bérnél magasabb bérszinten érhető el. Észak-Magyarországon 2200 forint körüli átlagok a jellemzőek. A leggyakoribb nyári munkák továbbra is a turizmus, a vendéglátás és a kiskereskedelem területéről érkeznek. A klasszikusnak számító nyári diákmunkákon túl az adminisztratív kisegítő feladatok, a raktári és logisztikai munkák, valamint az ügyfélszolgálati pozíciók is sok diák számára jelenthetnek vonzó lehetőséget. A cégek közül sokan már eleve úgy terveznek, hogy a bevált diákokat szeptembertől is visszavárják, akár heti néhány napos órarendhez igazítható munkavégzésben, és akár későbbi főállású elhelyezkedés alapja is lehet a munkavállalás. A miskolci és a Borsod-Zemplén megyei diákok körében is sokan úgy tervezik a nyarat, hogy elmennek dolgozni, hogy kiegészítsék jövedelmüket. Gondolom így lesz ez az idei nyáron is, de hogy milyen lehetőségeik vannak, arról beszélgetünk most Göbl Róberttel, a Mindiák Szövetkezet elnökével. Jó napot kívánok! Hát milyen lehetőségeket kínálnak, gondolom észak-magyarországi diákok számára is.
Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat is. A nyár most is minden diák esetében, tehát azt el lehet mondani, hogy várakozással néznek elébe ők is, illetve mi is természetesen készen állunk a fogadásra, és minden tekintetben azon munkálkodunk, hogy minél több és színesebb munkalehetőséget tudjunk nekik kínálni itt a régión belül is, ahogy országosan is. A legnépszerűbb munkák között tudom említeni az egyszerűbb csomagolási, betanított, könnyű fizikai tevékenységeket, ahol gyors betanulással és rugalmas kezdéssel, lehetőséggel tudnak a diákok dolgozni. Példának okáért ezek között meg tudom említeni a csomagküldő cégeknél lévő lehetőségeket, szortiment és postacsomagok válogatása, rendezése előírás szerint, illetve ezen kívül a kereskedelmi szektor is sok lehetőséget tartogat a számukra, árufeltöltői, pénztáros munkakörökben, többek között ezeket tudnám említeni a szezonális munkák között, de természetesen évközben is állunk rendelkezésre gyakornoki munkákkal azon diákok részére, akik főiskolások, egyetemisták és a meglévő tanulmányaik mellé, szakirányuk mellé keresnének azzal összefüggésben lévő munkaköröket, lehetőségeket. Itt akár 6 hónapos vagy hosszabb távú lehetőségre is van mondjuk bekapcsolódni.
Igen, ezt írják a sajtóközleményükben is, hogy nem csak a nagyobb cégek, hanem most már a KKV-k is nyitottak a diák munkára, és talán egy utánpótlás képzésnek is tekinthető ez, hogy kiképezik azt a munkaerőt, akit ők majd alkalmazni akarnak.
Így van. Ez kezdetben egyébként a nagyobb multinacionális cégekre volt jellemző, ahol a toborzás előszobájaként használták, részben erre is használták a diákmunkát, tehát az iskola szövetkezeti foglalkoztatást, és azok a diákok gyakornok, akik beváltak a területen, ők a tanulói jogviszonyuk lejártával, ha kölcsönös volt a megfelelés, tehát ők is szerettek volna, és szívesen maradtak volna a cégnél, és a cég is ezt meg tudta oldani, mert volt adott esetben létszámkerete, akkor ez egy opció volt, és továbbra is az, hogy ott maradhat a diák ebben az esetben a területen, és főállású munkavállalóként folytathatja a munkáját, már magasabb óraszámban, tehát teljes időben akár, és nagyobb jogosultságokkal természetesen. De múlt évben és idén kifejezetten erősödött erősödtek a megkeresések, és már a kisebb cégek is előszeretettel gondolnak diákok foglalkoztatására. Tehát értem ez alatt ott, ahol lehet, hogy csak 5-10 fős méretű cégről van szó, de az egyszerűbb részfeladatokba vonástól egészen a kicsit komplexebb feladatokig be tudják vonni a diákokat, akkor azt lehet mondani, hogy kiterjedt a mozgalom, és a kisebb cégek is épp úgy keresik a diákokat, reflektorfényben van az ő foglalkoztatásuk.
Mire kell figyelni a szerződéskötéskor? Gondolom, hogy ezt az önök szövetkezete bonyolítja, vagy ellenőrzi?
Így van. Ebben teljes körűen segítjük a diákokat. Tehát elsőként mi a megrendelőkkel állunk kapcsolatban, és velük keretszerződéssel dolgozunk együtt. A szövetkezet által felvállalt munkákba van módja a diákoknak bekapcsolódni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt az ő esetükben mindenképpen az kiemelten fontos, és ezt hangsúlyozom, hogy nappali tagozatos jogviszonynak szükséges lenni, tehát ezzel rendelkezniük kell a diákoknak. Hát a munkakedv, azt gondolom, az mindenkiben megvan, és hogyha ezek megvannak, és mindenki eltervezte, hogy milyen ráéréssel rendelkezik, milyen kapacitást tudna munkavállalásra fordítani, akkor, ahogy a többi iskola szövetkezet, ugye mind diák szövetkezet irodájában is ugyanúgy mi is várjuk. Őket segítjük az eligazodást, természetesen azon kívül, hogy a honlapunkon tájékozódhatnak a lehetőségek közül, telefonon vagy személyesen is állunk a rendelkezésükre. Célszerű már a munkakezdés, tehát a tervezett munkakezdésük előtt azért 2-3 héttel a nyári munkákra értendő. Ez érdemes már feltérképezniük a lehetőséget, és kicsit közelebb engedni magukhoz ezt a keresést, hiszen nagyon sok diák szabadul most föl, végez a tanulmányaival az adott évfolyamban és a vizsgáival, és ahogy ez megtörténik, akkor hirtelen nagyon sokan lesznek, akik munkát fognak keresni. A diákbéreket illetően azért ez egy fontos szempont, és ezt mindenképpen megemlíteném, hogy két sarokszám van, az egyik a minimálbér, a másik a garantált bérminimum összege. Az előbbi az bruttó 1856 forintos órabért jelent, és az utóbbi, ahol már középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igénylő munkakörökben dolgozna a diák, ott ezeket ott bruttó 2145 forintos órabért tudnak keresni.
Én örömmel fedeztem fel, hogy Észak-Magyarország nem a végén kullog, tehát nem nálunk fizetik a legkevesebbet az önök tapasztalata szerint.
Igen, abszolút így van, tehát ez mindig ugye kereslet-kínálat függvénye is. Ezek a bérek egyébként 25 év alatt, tehát amit jó hír a diákok részére, hogy ez nettó összeget is jelent, hiszen 25 év alatt az SZIA kedvezmény miatt tulajdonképpen nekik jelen törvényi rendelkezések alapján ebből nem kell személyi jövedelem adózni, de jellemzően a piac is struktúrája a béreket, tehát azért a lélektani határt 2000 forintos órabért a legtöbb területen már meg tudják keresni a diákok, hiszen versenyben vannak a cégek is azért, hogy a kellő számban tudják bevonzani magukhoz a diákokat. Másrészt pedig meghatározza, igen, a régiókon belül is ugye eltérő, akár az iparosodottság mértéke, tehát a meglévő cégeknek a száma, ahol diákok foglalkoztathatók, illetve hogy az a régió, tehát a régión belül milyen a lefedettsége, úgymond a diákmunkának, tehát ez egyetembárosban azért el lehet mondani, hogy ott azért széles körű lehetőséget tudnak kínálni a partnerek, tehát például a Kokár, mondjuk egy Nógrád megyében ez egy kicsit nehezebb helyzet és dió, de itt átlagosan a 2000-2500 forintos órabérek között minden további nélkül találnak lehetőséget a diákok. Természetesen speciális esetekben, amikor magasabb elvárásról beszélünk, vagy informatikai tudás, kiemelt nyelvtudás szükséges, akár ezen előemlített órabérságot át is tudják lépni, és már vannak olyan munkakörök, területek, ahol akár már a 3000 forintot közelítik a bruttó bérek, vagy akár meg is haladhatják.
Említette, hogy nappali tagozatos diáknak kell lenni, vagy jogviszonynak kell lenni. Hány éves kortól dolgozhatnak diákok?
A Mindiák Szövetkezeten belül 15 éves 15 évtől már fogadjuk a diákokat, tehát amennyiben tudunk olyan munkát kínálni részükre, akkor ez a belépési küszöb az életkort illetően. Ebben az esetben nyilván szülői hozzájárulást kérünk a diákoktól, és hát az ő esetükben az a fiatalabb, tehát a 15 éves diákoknál ott kiemelten fontos, hogy ők kizárólag csak a nyári szünetben dolgozhatnak, az életkoruknak megfelelő munkalehetőségek közül tudnak válogatni, illetve ilyen munkákat is kínálunk részükre, ahol könnyű fizikai, esetleg hostess feladatokba tudnak bekapcsolódni. Tehát ami az ő életkoruknak és az ő elvárásuknak megfelelő munkát jelent.
Egyébként érkezik önökhöz valamiféle visszajelzés, hogy milyen munkaerő a diák?
Mi évről évre azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább szélesedik ez a mozgalom, tehát 92 óta működik a Mindiák Szövetkezet, és hát csak a tavalyi évet tudom példának hozni, ami szintén egy kimagasló év volt, ahhoz képest az idei első és második negyed év mérőszámai alapján is azt tapasztaljuk, hogy 20-25%-kal nagyobb, magasabb az érdeklődés a cégek részéről, és ennyivel több megrendelést tudunk biztosítani évről évre a diákoknak, és a diákok számára is ez egy rendkívül vonzó lehetőség, hiszen nagyon sok cégnél megjelentek már azok a munkák, ahol a felsőfokú tanulmányokat folytató diákok már a szakirányunknak megfelelő, vagy ahhoz közeleső munkák közül választhatnak, tehát mondjuk egy mérnöki műszaki tanulmányokat folytató diák keres munkát, akkor ő tud orientálódni a műszaki területek felé, míg a pénzügyes HR gazdasági tanulmányokat folytató diák, vagy informatikai tanulmányokat folytató diák az ehhez közeleső munkákból tud választani, válogatni.
Na most én megfordítanám a kérdést, mert én úgy is értettem, hogy mennyire jó munkaerők, tehát jelez-e önöknek a szolgáltató, vagy az alkalmazó cég, hogy esetleg nem felel meg ez a diák, lusta, nem megy be időre, ilyen visszajelzés érkezik önökhöz, vagy ez nem az ön kompetenciájuk?
Minden esetben hát rendszeresen úgy a diákok felé, mint a partnercégeink felé, rendszeres visszaméréseket alkalmazunk, elégedettségi felméréseket töltünk ki velük, illetve hát a napi folyamatok is azt igazolják, hogy szorosan, tehát a cégek és a diákok munkavállalásának púzusán tartjuk folyamatosan a mutatójunkat, tehát nagyon kedvező a megítélése, és egyre kedvezőbb a diákok foglalkoztatásának. Erre azokat a háttér okokat tudom felhozni, ami azon túl, hogy árérték arányban ez a szolgáltatás, tehát ez a diák foglalkoztatás tényleg kimagaslik a mezőnyből, tehát rendkívül kedvező az árérték aránya, költséghatékony megoldást jelent, de ezen már túl is léptek a cégek, meg mind a mellett, hogy tényleg kedvező a foglalkoztatásuk, azt lehet mondani, hogy minőségben is, tehát a diák munka, illetve a mögötte álló komplex HR szolgáltatást, amit az iskola szövetkezetek nyújtanak, ezzel együtt kiegészítve én úgy gondolom, hogy ez most jelen esetben egy hát a jelen gazdasági helyzet nehézségeit továbbra is, én úgy gondolom, hogy enyhítheti és leveszi a terhelést a cégek válláról, de hát akár a családok válláról is, hiszen a szülőknek is, hogyha adott esetben egy-két-három gyermekük mondjuk nappali tagozaton tanul egyetemista, azért az ő terheiket is könnyít.
Hát be lehet segíteni.
Be lehet segíteni a
családi kasszában.
Így van, vagy akár nagyon sokan tanulmányaikat, kollégiumi díjaikat, rekreációjukat, nyári szünetüknek a szabadságát, ez tulajdonképpen.
A jó tanács tehát az, hogy minél előbb nézzék meg például a Mindiák Szövetkezet honlapját, ahol az ajánlatokat találják. Én nagyon szépen köszönöm az információkat. Göbő Róbertet, a szövetkezet elnökét hallották. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Thank you. angyali dallam hatol át a falakon. Egy perc az is sok talán, már indul a hang után, elbűvölve léped, még válasz nem talál. Összetört ágak ropognak talpa alatt, a sűrű erdő sötétjéből egy tisztás ragad, s meglátja őt. Hol van ki várja, senkit nem talál, fehér ruhája, angyal szárnya táncot jár, színes hangokat énekel, vajon kihez jutnak el, újja mintát ír a vízre, s ő néz búsan a tükörképre. Léptek hangját hozza a szél,
válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Rangos nemzetközi szakmai találkozónak adott helyet a közelmúltban Miskolc. A visegrádi országok geoparkjainak képviselői látogattak a térségbe, hogy tapasztalatot cseréljenek és tovább erősítsék együttműködésüket. Közös cél a földtudományi örökség megőrzése és az arra alapuló fenntartható térségfejlesztés. Az együttműködés célja volt, hogy a régió geoparkjai közösen erősítsék nemzetközi láthatóságukat, és még hatékonyabban tudják képviselni az UNESCO értékeit is. György Balázs az egyetlen határon átnyúló Novográd-Nógrád geopark szakmenedzsere.
Gyakorlatilag magyar és szlovák része is van,
Mit jelent ez a határ az önök életében? Gondolom, hogy a hegyen nincs kitűzve a határkő, tehát nagyon szoros lehet a kapcsolat.
Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg úgy annak tudható be, hogy van egy magyarországi és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani.
Korábban keletkezett ez a geopark, mint a Bükki. Mik az eltelt évek tapasztalatai, mik a feladatok?
A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert. Kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőttkort elérték, és úgy vesszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett maga annak a térségnek a geopark.
Mik az önök előtt álló feladatok? Hogy fog kinézni a nyár például?
Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre. Úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét.
Igen, mert hát a geopark cím az nem egy örök cím.
Igen, igen. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz.
Ez a V4-es találkozó mit jelent önöknek?
A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet. Ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósítandó, vagy megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi 4-eknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
A geoparkok valódi ereje az együttműködésben rejlik, nem csak nemzetközi szinten, hanem helyben is. A Bükkvidéken azt tapasztaljuk, hogy a közösségek bevonása nélkül nincs fenntartható fejlődés. Ez a találkozó kiváló alkalom arra, hogy egymástól tanulva még erősebb hálózatot építsünk a V4-es országok között. Hangsúlyozta Rónai Kálmánné, a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark munkaszervezeti feladatait is ellátó Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.
Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos.
Milyen a kapcsolat a V4-ek geoparkjaival, hiszen most egy ilyen 4 napos rendezvényen vagyunk?
Igen, nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmezbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-esk országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező 3 országgal már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalommal találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt.
Több elemet tartalmaz ez a program, ma egy konferencia előtt vagyunk, de hát itt tulajdonképpen bemutatják a térséget is. Mi a visszajelzés eddig?
A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt 1 évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézmények, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túravezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk.
Mi a tapasztalat? Nagyon különbözőek, vagy egyeznek a problémák, a felmerülő kérdések?
Is. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó.
Végül hadd kérdezzem meg, hogy mennyire jelent terhet, illetve milyen feladatokat ró mondjuk a Nemzeti Parkra is az, hogy a geopark a kitételeknek megfelelően működjön. Hiszen most nekem az jutott eszembe, hogy egy világörökségi helyszín nem biztos, hogy kap anyagi támogatást. Ez a geoparkoknál hogyan működik?
Igen, valóban a világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is, a Nemzeti Park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.
Kedves hallgatóink, a Visegrádi Országok Geoparkjainak nemzetközi találkozójáról hallották összefoglalónkat.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A Magyar Természetjáró Szövetség pályázatot írt ki a tavasz folyamán a turistautak jelzéseinek felújítására. Miskolc körül és a Vármegyékben is sok a felújítandó turista jelzés. A részletekről Makár Rihárdot, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Mi a legtöbb útról már beszélünk a pályázat előtt, hogy ezt kéne felújítani, ezt kéne megcsinálni. Vannak ilyen alap dolgok, hogy olyan utat nem lehet újra festeni, amit az elmúlt 7 évben már négy pályázat kapcsán megújítottunk, felfestettünk, tehát csak ennél régebbi utakat lehet festeni. Előnyt élveznek az olyanok, amik egyáltalán ebbe a 2015-től létező jelzésfestési pályázatrendszerben egyáltalán nem voltak felújítva, ilyenek is vannak még sajnos, és ezen felül meg érkeznek be a túrázók felől is jelzések, hogy mely útszakaszok azok, amik olyan szempontból nehezen járhatók, tehát itt most nem a fakidőlésekről meg ilyesmiről beszélünk, mert ez nem a mi részünk, tehát mi csak a jelzésekről gondoskodunk, tehát hogy mondjuk lehet, hogy kidőltek a fák, amivel együtt a jelzés is kidőlt, és akkor ott hosszú szakaszon a túrázó nem tud tájékozódni, tehát nem tudja pontosan, tehát ezek a hiba jegyzékek úgymond beérkeznek az MTS felé, és ők ezt jelzik felénk, hogy a mi területünkön milyen ilyen utak vannak, tehát ez évben is fogunk ilyeneket festeni.
Milyen feladatokra lehet itt egyet-kettőt már említettünk, mikre lehet úgymond pályázni?
Mindenképpen, amit mondtam, hogy ilyen útszakaszok vannak, amiket még nem festettünk, tehát nálunk szerintem az évben most ilyenek élveznek prioritást, illetve amiket nagyon régen, tehát mondjuk ilyen 2015-ben festettünk, tehát mi ezeket néztük ki elsődleges szempontból, illetve több helyen van, hogy úgymond alakítjuk át a turista jelzésnek a rendszerét, ezt nem azért, mert most úgy döntöttünk, hogy ez más színben jobb fog kinézni, hanem van egy MS szabvány, ami alapján ezeket módosítjuk, tehát a régi dolgokat, mert az MS szabvány egy új, az elmúlt 5 évben jött ki, tehát ez alapján kell módosítani, tehát amikor egy útvonalat felújítunk, akkor meg kell nézni, hogy ez megfelel-e ennek az MS szabványnak, és hogyha nem, akkor ott átalakítjuk. Egy ilyen átalakítás kezdődött el a bükkaljai részem, aminek a festését tavaly elkezdtük Szomójától Bogácson át Cserépvárajáig, de még mindkét irányba maradtak ki részek, tehát így Szomójától Heves megye felé fogunk idén festeni, illetve Cserépvárajától, hát ott a Dobirét fele fog tovább menni a festés, és ezzel úgymond azt a rendszert ott be fogjuk fejezni. És amellett, hogy mondjuk lehet, hogy jelzésszint váltunk, gyakran átnézzük azt az egész rendszert, hogy az úgy valóban azt jelöljük-e főútként, ami nálunk a sáv, ahol a legtöbben mennek, vagy lehet, hogy azt máshova kell vinni. Aszfaltos utakat is próbáljuk kerülni, tehát hogy ott is minél kevesebbet kelljen menni. Tehát emiatt is vannak így átalakítások. Ez sokak szemében ez lehet, hogy gondot jelent, hogy hozzá papír térképét, és ez a jelzés már nem úgy van, és ez változik, de ezt mindenkinek meg kell érteni, hogy ez a turista rendszer az régen jött részre, tehát a jelzésrendszer, és például olyan utakon, amit a 70-es években sávokként festettek, és egy út volt, amin néha-néha eljött egy autó, az az út már lehet, hogy most egy forgalmas út, és azon már akkor nem vezetünk utat, és akkor ezt átalakítjuk. És hát mi is azt reméljük, hogy azért folyamatosan ennek a feladatnak a végére érünk, tehát hogy kialakul egy végleges rendszer, amiben változtatni nem lehet. Persze ilyen biztosan nincsen, ilyen állapot, mert változnak a tulajdonviszonyok, változnak az erdőviszonyok, tehát emiatt gyakran van módosítás. Itt már az említett területen is például a sávjelzés az Szomója belterületén a főutcán ment végig. Most azt tervezzük, hogy a sávjelzést inkább a kaptárkövek felé visszük. Nem fog teljesen a kaptárkövekbe elvezetni, hanem oda lesz továbbra is egy leágazás, de sokkal közelebb kerül a főútról a kaptárkőnek, mármint az általunk vezetett főútról, tehát a sávjelzésről a kaptárkőnek a megközelítése.
Esetleg idén, így a pályázatok során, pályázás után milyen feladatok lesznek? Itt ugye például a szomolyai jelzésfestést említetted. Milyen más tervek vannak még az itteni Természetjáró Szövetség részéről?
Általában minden tájegységen festünk, ami a megyénkben van, tehát ezt próbáljuk azt figyelni, hogy mindenhol jelen legyünk. Hát nekünk a legegyszerűbb a BÜK lenne, hiszen a szövetséghez tartozó egyesületeknek a javarésze miskolci kötődésű, és ha BÜK-be mennénk és mindig ott festenénk, akkor itt szuperek lennének az utak teljesen. Most se olyan rosszak, tehát a megyei területen azért elég jók a jelzések. Persze minden túra során észreveszi az ember, na itt kidőlt egyfajt, itt lehetne jelezni, de ilyen egy-egy jelzéssel nem megyünk ki újra festeni, ha még a többi része jó. De bükki kék útvonalat fogjuk festeni Bükk-Szentkereszttől a Sügérvölgyig. Ennek az állapota elég rossz, ez 2015-ben volt utoljára festve, illetve azóta volt ott fakitermelés, új felnövések vannak, tehát ott mindenképpen kell jeleznünk, tehát most a bükkben ez lesz egy ilyen hosszabb útvonal, amit festünk. Egyébként ennek a bükkikréknek már elég sok része, egészen Perecestől ez már a korábbi években ez megújult. Akkor a Óbükkben ott a kollégák a Partizán utat fogják felújítani, a piros sávjelzést, illetve az ahhoz arról leágazó útvonalakat. Az Aktaléki részen ott ilyen kisebb javítások lesznek, illetve úthosszabbítás, tehát hogy jelenleg a barlang bejáratáig, tehát az Aktaléki barlang bejáratáig vezet a turistaút, de a buszok nagy része az inkább csak Akteleken a központban áll meg és jár, tehát hogy akkor onnan fogjuk, tehát ahhoz a busz megállóig átvezetjük az utat. Itt ilyen lesz, meg az OKT-nál is van egy olyan szakasz, amit ott valószínűleg változás alá fog kerülni. És idén a legnagyobb rész, az szerintem a zempléni rész lesz, ott van egy régóta fennmaradó adóságunk, a Pusztafalu környéke, ahol nagyon sok turistajelzés van, sok olyan, amit nem is általunk lettek festve, és különböző jelzési képek vannak elhelyezve, ami aztán tényleg nem szabványos, és akkor ezeket az utakat átnéztük, hogy ebből mi az, ami tényleg jól járható, szép is, tehát érdemes oda menni. Ezeket új jelzésképpel, de ezeket fel fogjuk itt újítani. Tehát mondom, a legnagyobb munkánk itt lesz, illetve Sátoralja új helyen, hogy elkészült a híd, az összetartozás hídja, tehát illetve a Sátoralja Újhely várára se vezet turistaút, tehát ezt mind a két dolgot próbáljuk bekapcsolni a turistajelzés hálózatba is, hiszen nagyon sokan érkeznek ide, és nem csak kirándulók, hanem így a turistáknak is akkor utána lesz egy további útvonal az ottani attrakció megnézése után.
A Magyar Természetjáró Szövetség pályázatot írt ki a tavasz folyamán a turista utak jelzéseinek felújítására. Miskolc körül és a vármegyékben is sok a felújítandó turista jelzés. A részletekről Makár Rihárdot, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Természetjáró Szövetség elnökségi tagját, Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.
Rebecca.